Tajai Magyar Nagy Családosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Ma az Asztélyban élő Csok Dáviddal és Annával online beszélgetünk.
Hová is mehetnék?
Édesanyja tiszaújlaki származású, tinédzserként maga is egyházi iskolában tanult, harmadik gyermekük a 4 hónapos Dániel érkezése előttig pedig egy keresztény iskolában oktatott vallástanárként. A házaspár egy csendes hétvégén találkozott, megismerkedésük fonalát pedig egy imalánc vitte tovább.
Minden évben találkoztunk egy-egy csendes hétvégén, több alkalmon. Még egy évben, mikor én már egyetemre jártam, ez a találkozás elmaradt, nem volt semmilyen közös alkalom, ahol összefuthattunk volna, így megbeszéltük, hogy majd az őszi szünetben akkor találkozzunk. És ez meg is történt, nem úgy találkoztunk most, mint egy férfi és lány, hogy szeretnénk egymástól valamit, csak mint barátok, akik kíváncsiak a másikra, hogy mi történt velük az elmúlt egy évben. És egy hosszú telefonbeszélgetés után, amire 1-2 héttel később került sor, akkor kezdett úgy érlelődni, leginkább Dávidban, hogy ez a lány érdekes, és valamit lehet jobb lenne jobban megismerni. Én úgy voltam vele, hogy hát jó, letisztáztuk, nem szeretnénk egymástól semmit, maradok akkor a baráti viszonyban, de ő elkezdett egy kicsit gondolkodni, és másnap kaptam egy hosszú levelet, amiben leírja a gondolatait, az érzéseit, és kér 40 nap szünetet, hogy ne kommunikáljunk egymással semmilyen módon, hanem böjtöljünk és imádkozzunk azért, hogy kell nekünk egymástól valami komolyabbat várnunk, és komolyabb kapcsolatba kerülnünk. Mind a kettőnk számára jó volt az a 40 nap. Én sokat gondolkodtam, hogy akkor most mit is akar tőlem, tényleg van valami terve az Istennek velünk. Már abban láttam Dávidnak a komoly gondolkodását, hogy igenis ő szeretné ezt a kapcsolatot már úgy elkezdeni, hogy akkor komoly legyen, és ne csak az, hogy na, járok vele, ha nem tetszik, nem szimpatikus, akkor szakítunk, hanem tényleg ő rá akarta bízni az Istenre, és abban, hogy ezt a 40 napot ő felajánlotta, ebben már látszódott a hite, hogy igen, ő Istentől várja a társat, és nem csak a maga feje után megy. Utólag visszagondolva érdemes volt kivárni ezt a 40 napot.
Dávid, te honnan merítetted ezt a komolyságot, amiről Anna mesél?
Őszintén, én a felére nem emlékszek ennek a sztorinak, amit Anika itt elmondott. Nagy vonalakban megvan ez a történet. 12 évvel ezelőtt volt, vagy 11 évvel ezelőtt, de az tény és valahogy én szerettem a biztos dolgokat, szerettem volna biztosra menni, és ezért az Úristentől kértem megerősítést, hogy ez ne egy fölösleges kör legyen, hanem én társat kerestem egy életre, és Istennek hála, megtaláltam.
Esküvünk az kicsi volt, egy vacsora szűk családi körben. Mi eldöntöttük, hogy nem akarunk nagy esküvőt, ezért csak a szülők, keresztszülők voltak meghívva a családjukkal együtt, egy ilyen 25-30 fős vacsorát tartottunk. Nagyon sok segítséget kaptunk azoktól, akiknél tartottuk. Nagyon emlékezetes volt ez az összejövetel. Mai napig nem bánjuk, hogy csak egy vacsorát tartottunk, mert meghitt volt, családias volt, voltunk fényképezkedni, és összeházasodtunk. Isten áldását kaptuk a házasságunkra, erre jó így visszaemlékezni.
Én az esküvőt azt úgy idézem fel, meg úgy emlékszem rá, az is egy úgymond hitpróba volt számunkra, mert úgy alakult a dolog, hogy én szépen elterveztem, elmegyek külföldre 3 hónapra dolgozni, és hogy abból egy nagyon jó kis lagzit lehet lesz csinálni, esküvőt, az anyagi része, férfi vagyok, nekem az ilyen programoknak, meg meg családi projekteknek az anyagi része jut mindig elsőnek az eszembe, és így volt az esküvővel kapcsolatban is. Úgy alakult, én nem tudtam elmenni erre a külföldi munkára, szóval meghiúsult, de olyan módon, hogy úgymond nekem lelkiismereti kérdés volt. Alá kellett volna írnom egy olyan dolgot, ami nem fedi a valóságot, és én azt mondtam, hogy én ezt nem tudom aláírni, mert hogy ez nem igaz. Akkor azt mondták, ne akadékoskodjak annyit, hogyha nem írom alá, akkor ugrik a munka. Mondtam, hogy hát bocs, de akkor ugrik a munka. Nagyon törtem a fejem, hogy na jó, hogyha ez nem működik, akkor miből lesz esküvő? Az Úristen annak ellenére, hogy nem mentem külföldre nagy pénzt keresni, kirendelte lépésről lépésre mindig azt a mennyiségű pénzt, amire épp szükség volt. És tényleg, még amikor megrendeltük az öltönyt, nem volt meg rá a pénz, amikor már ki kellett fizetni, akkor épp volt annyi pénzünk. Amikor az esküvői ruhát, a termet le kellett rendelni, ahol a vacsoránkat tartottuk, ott meg a terem tulajdonosa az mondta, mivel édesanyámnak gyerekkori barátja volt, hogy ettől eltekintenek a bérleti díjtól. Én mindenben az Úristen közbenjárását láttam, hogy nem az én elképzeléseim szerint, de minden én úgy érzem, hogy tökéletesen alakult. Nem úgy, ahogy én szerettem volna, mert még a mennyasszonyi autónk is esküvő előtt egy nappal elromlott, és nem egy nagyon szép lesötétített üvegű flancos autónk volt, hanem egy hármas passzát, de az is nagyon jó volt, mert elvitt A-ból B-be, és szépen fel volt díszítve, és minden megvolt, amire úgy gondolom, hogy szükség van ahhoz, hogy tényleg egy maradandó élmény legyen. Nekem ez egy nagyon szép emlékem az Úristen gondviseléséről.
Nem rémít, vagy vihar többé már, ha az ellenség előtte csata sorban áll. Jöhet szélvíz benned, menedékre lehet szívem, enged, hadd rejtőzzek el.
Karantén alatt Dávidnak sikerült az 5 éves kislányát megtanítania két kereken biciklizni. Ma már napi rutinnak számít, hogy az édesapa Flórát és a 4 éves Dávidkát kerékpározni viszi. Mivel telnek a napjaitok?
Pihenéssel, házkörüli teendők megoldásával, 2 éve nem nagyon volt szabadságom, azt próbálom behozni. Előre menőleg is, meg visszamenőleg is egy kicsit
szabadságot kivenni és kipihenni magamat.
Mennyire sikerül?
Szerintem egész jó.
Van valami elképzelésed, hogy miket szeretnél ebbe a szabadságba úgymond belezsúfolni, belenyomni?
Nincsen, mert egyrészt nem tudom, hogy milyen hosszú lesz az a szabadság, így elég nehéz tervezni vele. Most inkább a kertben azokat a feladatokat próbálom idejében elvégezni, amire az eddigiekben mindig csak utólag vagy egyáltalán nem volt rá időm. Kertészkedek legfőképp.
Az én napjaim leginkább a kicsik körül forognak. Ez a karantén nem nagyon változtatta meg a napi teendőimet, mert egyébként is itthon lettem volna Dániellel, mivel ő 3 hónapos, nem nagyon járkálunk sehova, ki az udvarra, meg amennyi foglalkozást igényel, annyit igyekszem vele lenni. Ezen kívül a nagyokkal is próbáljuk az óvodás feladatokat elvégezni, mert ők is kapnak feladatokat, hogy ne unatkozzanak itthon. Ami több-kevesebb sikerrel valósul meg, mert mint más iskolás gyerekek, ők is nehezen ülnek le a szülőkkel tanulni és készülni, de sikerül nagy vonalakban megvalósítanunk.
Milyen feladatokat kapnak az óvisaid?
Az óvónéni napi szinten igyekeznek nekik egy-egy videóban szólni hozzájuk. Mesélnek nekik ugye az óvodásokhoz megszokott módon egy-egy figurával, az ő nyelvükön van, hogy színes papírból kell valamilyen feladatot megcsinálniuk, gyurmából, festékből.
A házi feladat, ez mennyire köt le téged?
Le kell ülni velük foglalkozni, egyrészt videóban nézzük meg együtt, hogy mi a feladat, és segíteni kell nekik, ott kell lenni, kontrollálni, hogy akkor hogy fogjuk az ollót, mit vágunk, hogy ragasztunk, akkor abból a gyurmából hogyan kell azt a csigát megformázni, vagy éppen a sünit megcsinálni. Ezeket a folyamatokat el kell nekik magyarázni, meg oda kell figyelni, hogy megoldják, meg kell mutatni. Igaz, nem hosszú idő, nem egy fél napot vesz igénybe, de az a fél óra is nekik sok idő.
Flóra és Dávid mennyire kötik le magukat a nap többi részében?
Igyekeznek lekötni, van, hogy fogócskáznak, együtt kitalálnak valami játékot, és azt játsszák. Most, hogy jó idő volt, leginkább az udvaron szeretnek lenni. Estére már egy kicsit nehezebben vannak meg egymással, akkor már nagyon résen kell lenni, hogy ne essenek egymásnak, de mivel ketten vannak, közel állnak egymáshoz korban, jól együtt tudnak működni, és tudnak játszani, hogyha akar.
Szerinted mire van most ebben a korban szükségük?
Sok figyelemre van szükségük. Nagyon sokszor nehéz az, hogy van úgy, hogy egyszerre mind a 3 gyereknek anya kell. Anya ez, anya az, anya amaz. Viszonylag egy kicsit könnyebb helyzetben vagyok, mert anyósommal lakunk együtt, és ezért ő sokszor segít azokban a feladatokban, amikben éppen rám lenne szükségük, de például, ha leülök a kicsit etetni, akkor nem tudok felállni, és akkor szaladni, hogy anya most kapcsolt fel a villanyt, anya most enni akarok, anya most ezt szeretném, így ebből a szempontból könnyebb helyzetben vagyok. De ismételve magamat, sok figyelemre van szükségük, amiben most apa is nagyon sokat segít, hogy itthon van, és akkor mennek apával, bicikliznek, lemennek a kertbe, akadálypályát építenek.
Volt egy kis szabadidőnk, és eszembe jutott, hogy a talp, az atuk egészsége szempontjából egy olyan játékot kéne játszani, ami ugye a talpuk izmait egy kicsit megmozgatja. Először csak arra gondoltam, hogy egy létrát kellene felállítani, és hogy azon mezitláb járkáljanak, ami nagyon tetszett nekik, de utána ezt egy kicsit tovább gondoltam, és csináltunk ilyen 2-3 feladatos akadálypályát, mivel a gyerekek nagyon szeretik az exatlont nézni esténként, miközben nézik bent a szobába is, többször is végig futják a versenyzőkkel a akadálypályákat, félig képzeletben, félig meg gyakorlatban, ott kusznak, másznak a szőnyegen, meg szaladnak, meg dobnak, nagyon beleélik magukat, és akkor próbáltam ilyen játékosan rávenni őket, hogy a talpuk megmozgatása is meglegyen, meg jó kedvük is legyen.
Miért ilyen fontos, hogy a talpukat mozgass meg?
Mert a családorvos már javasolta, hogy előbb-utóbb egy ortopéd szakorvos el kell ezt menni, mert a bokájuk egy kicsit dől befele is, meg gluttalpra is hajlamosak, legalábbis a családorvos, ahogy ránézett a kis lábfejükre, mondta, hogy előbb-utóbb el kell ezt menni, amit tervezünk, csak a karantén miatt csúszik, ezért próbáltam egy ilyen kis játékot kitalálni nekik. Az egész akadálypálya az 4 kavicsból állt, egy leselejtezett ágyból készített trambulinból, ami 4-et kellett ugrani, utána 4 ilyen folyami kavicsot, ilyen nagyobbakat kiválasztottunk, amin egyesével végig kellett menni, szóval rá kellett lépni mind a négy kavicsra, és akkor utána fel kellett mászni 3 fokot a létrán, és a létrára felakasztott vödörbe kellett beledobni a kavicsot. Ez volt a pálya teljesítésre, és akkor mivel 4 kavics volt, 4-szer kellett ezt teljesíteni. Én meg voltam a Palik László, aki közvetítette az eseményeket, és próbáltuk úgy élethűen végigjátszani az exatlont.
Anna, hogy élvezték a kicsik?
Élvezték, nagyon, már úgy kellett őket beterelni, mert pont aznap egy kicsit fújt a szél, hogy mezítlábot szaladgálnak, meg ne fázzanak. Szeretik az ilyen játékokat, nagyon szeretnek társas játékozni, szeretnek biciklizni. Amikor így ott vagyunk köztük, akkor nagyon élvezik a játékot. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh, come, oh, come, Emmanuel. A child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh, come.
Neked kertészmérnöki diplomád van. Mennyire veszed ennek hasznát?
2006-ban diplomáztam, és most jutottam el odáig, Istennek hála, hogy végre már a végzettségemnek megfelelő munkakörben dolgozom. Sajnos nem itthon, hanem Magyarországon. Itt a közelben napi szinten járok át a határon. Most egy olyan cégnél dolgozom, ahol egyrészt pálinkafőzéssel foglalkoznak, másrészt meg a cégnek vannak saját földterületei gyümölcsösökkel. Ez így az én érdeklődési körömet, meg az én végzettségemet teljes mértékig lefedi, hogy gyakorlatilag egy fél évig a pálinka főzdében dolgozom, fél évig pedig a gyümölcsösökben tesszük épp az aktuális feladatokat. Ez sokrétű, változatos, és úgy érzem, minden szakmai igényemet kielégíti. Most ennek örülök, hogy nem csak a gyakorlatban csinálom végre azt, amit tanultam, hanem most már úgymond papíron is el vagyok ismerve, és a munkaszerződésbe is a végzettségemnek megfelelő munkakör van beírva, a bérezés is gyakorlatilag fedi a valóságot.
Milyen úton jutottál el ide?
Végig kellett járni a ranglétrát, úgy érzem. 4 évig kollégiumi nevelőtanár voltam, diplomaszerzés után, úgyhogy az egy kicsit félreeső dolog volt. Utána 1 évet önkénteskedtem az Egyesült Államokban, ott is egy terápiás farmon voltam, ott is kertészkedhettem. Amikor hazajöttem, egy olyan 4 évig szintén Magyarországon napszámos munkára jártam, ott is a gyümölcsösben, amit éppen kellett kaszálni, vagy épp a zöldségkertet veteményezni, metszeni, mindig épp az aktuális feladatokat végeztem. Az még ott anyagilag annyira nem volt elismerve, de gyakorlatnak mindenképpen jó volt. Ott is sok szakmai tapasztalatot gyűjtöttem.
Akkor téged nem lehet kirobbantani a kertből?
De, ki lehet robbantani a kertből, de szeretek kertészkedni. A legjobban a sajátomban szeretek tenni-venni.
Ha van egy kis én időtök, vagy ha lenne, akkor mit csinálnátok benne?
Nekem van olyan én időm, amikor csak magammal foglalkozhatok, akkor én szeretek csendben lenni. Engem sokszor a nyüzsgés, a zsongás, a pörgés az lefáraszt, és én, hogyha egyedül lehetek, csendben lehetek, elmélyedhetek a gondolataimban, az szokott felüdülést okozni.
Amikor én nekem sikerül egy kicsit magamban lenni, mondjuk ha a gyerekek óvodában vannak és a kicsi alszik, én szeretek filmet nézni, meg szeretek kézműveskedni, kreatív dolgokat csinálni, akár dobozt, akár aktuális ünnephez kapcsolódó koszorút vagy ajtódíszt, csak erre az utóbbi időben sajnos már nem sok lehetőségem van, mert úgy nem működik, hogy közben két gyerek ugrál körülöttem, de szeretek így csendben magamban alkotni.
Próbákat, amiket tapasztaltok a közös életetekben, mi segít áthidalni, megharcolni?
A szeretet. Nagyon sokszor ez az, ami erőt tud adni. Én egy nagyon pesszimista ember vagyok, és sokszor a félig üres poharat látom meg mindenben. Minden házasságban vannak problémák, így van a mi életünkben is. Én nagyon nehezen viselem azt, hogy Dávid sokat van távol, hazajön, nagyon fáradt, van úgy, hogy nem is tudunk beszélgetni, mert a fáradtságtól a padlón elalszik, és van, hogy több nap eltelik így, hogy nem beszélünk, éppen csak az aktuális, fontosabb napi dolgokat egyeztetjük. Amikor ez sokáig tart, akkor én olyan magányosnak érzem magam. De mégis ott van bennem az az érzés, hogy szeretjük egymást. Én is szerettem őt, ő is szeret engem. És hálát adunk a nehézségeink ellenére is azért, hogy egymás házastársai vagyunk, egymás társai vagyunk. Ezek segítenek leküzdeni a nehézségeket, a nem beszélgetéseket, a próbatételeket, mert voltak olyan próbatételek az életünkben, a házasságunkban, amik mondhatni még jobban összekovácsoltak bennünket. És mindennek ellenére így, ha a szerelem el is múlik, meg nincs már az a nagy romantika, mint az elején, de szeretjük egymást és örülünk egymásnak.
Dávid, neked mi lenne erre a kérdésre a válaszod?
Nekem a kapaszkodók a nehézségekben az egyrészt az Úristen ígérete, hogy ő egymásnak teremtett bennünket, én ebbe szoktam kapaszkodni, illetve az egymásnak tett fogadalomba. Megígértük egymásnak, hogy jobban, rosszban kitartunk egymás mellett. És ezt hallotta az Úristen is, nekem ez szokott erőt adni a bizonytalanságukban.
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallották, melyben Csók Dávid és Anna családját ismerhették meg. A vágóval, Balkaszi Erikkel kívánok további jó rádióhallgatást. Én a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória voltam. Áldás békesség, dicsértesség!